Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük el a 162. dicséret 7. és 8. versszakait. A 162. dicséret 7. versszaka így kezdődik: Prédikáltasd szent igédet. Helyeteket elfoglalva, énekeljük el a 370. dicséretnek mind a három versszakát. A 370. dicséret így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen!
Thank you.
Helyeteken maradva hallgassuk meg a Heidelbergi KT mai úrnapjára szóló kérdéseit és feleleteit.
Ötvenegyedik úrnapja. 126. kérdés. Melyik az ötödik kérés? Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azaz, Krisztus véréért nekünk, nyomorult bűnösöknek ne tulajdoníts sem az általunk elkövetett bűnöket, sem a minket bénító gonosz hajlamot. Ugyanakkor a te kegyelmedről tanúskodik bennünk az az indítatás, hogy feltett szándékunk fele barátainknak szívből megbocsátani.
Köszönjük szépen! A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg a mai napra szóló leckét, amely írva található János jelenések könyvéből, a harmadik fejezetben, a 14-től a 22-ig tartó verszakokban. János jelenésekről írott könyvében, a harmadik fejezetben, a 14-től a 22-ig tartó verszakokban eképpen. A Laodicea-beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy az a nyomorult, és nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Imádkozzunk, testvérek! Urunk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel magasztalunk téged. Légy áldott ezért az adventi vasárnapunkért, az utolsó adventi vasárnap, a várakozás csodájáért, hiszen már csak két nap választ el minket a legszebb ünnepünktől. Szólj hozzánk, édesatyánk, igéden keresztül, segíts, hogy megértsük a te üzenetedet, és híven követhessünk téged. Légy áldott, hogy a tieid lehetünk. Tudjuk, hogy ez felelősséggel is jár, akkor is, ha sokszor elfelejtjük, és nem akarunk tudni róla. Éppen ezért kérünk, édesatyánk, tisztítsd a gondolatainkat, homályos látásunkat világosítsd meg. Sokszor tévúton járunk, sok mindent nem értünk, ezért igéden keresztül tanácsolj, vezess, légy áldott végtelen türelmedért és irgalmadért. Légy áldott, hogy minden hűtlenségünk ellenére te mégis hű maradsz hozzánk. Így kérünk, szent lelked által légy itt közöttünk. Áld meg a mi együttlétünket, Isten tiszteletünket, és készíts minket a te szent fiad érkezésére, hogy méltóképpen várhassuk őt. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljatok helyet, üljetek a helyetekre, mert most gyülekezetünk kórusának az szolgálatát fogjuk hallgatni. nagyon nagy szeretettel készültek. Azt tudjuk, hogy ez a kórus már 20 éves, és volt egy jubileumi koncert is, úgyhogy fogadjuk szeretettel. És közben a kórus szolgálat után, ezt most, amikor a kórus szolgálata letelt, és a helyükre mennek, akkor a gyerekek pedig lemennek a gyülekezeti terembe, ahol gyermekisten tiszteletet tartunk.
Yeah.
Nagyon szépen köszönjük. Rengeteg próba, tudom, csak mondom, rengeteg próba van egy ilyen éneklés, együtténeklés mögött. Köszönjük szépen. De még nincs vége, folytatódik. Most szeretnénk egy gyertyagyújtást kérni. azért nem lett először meggyújtva korábban a gyertya, mert az éneklésre is, bármennyire szép, de az éneklésre zavaró hatása van. Tehát a karácsonyi varázslat elkezdődött, ugyan már tegnap este elkezdődött, mert egy gyönyörű hangverseny részesei lehettünk mindannyian, akik itt voltunk, és most ezzel folytatódik. Milyen nehéz megszólalni ezután, hiszen az énekhang és a zene más dimenzióba repít minket. Köszönjük szépen! Az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található a korábban felolvasott ige szakaszban, János jelenések könyvéből, a 3. fejezetben, a 20. versszakban eképpen. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Kedves testvéreim, ez a fejezet, a jelenések könyvének ez a szakasza, egy levél, egy újszövetségi profétai levél tulajdonképpen, a 7 kis-ázsiai gyülekezet közül az egyik gyülekezetnek, a laodicei gyülekezetnek íródott. Ez a Laodicét még a Krisztus előtti századokban II. Antiókusz szír király alapította a felesége Laodice tiszteletére. Az ókori író Plinius Celebrina Urbsnak nevezte. Én mindig mondom, hogy nincs új a nap alatt. Ez az akkori celeb világ volt, a laodiceiek, ahogy élték az életüket. Hiszen itt megfedi őket, ahogy felolvastam, érezhettük, hogy ez a levél bizony súlyos ítéletet tartalmaz. Ahogy azt mondja nekik, hogy vakok vagytok, szegények, és tehát nem semmiféle dicséretet nem kapnak, hanem megfedést, komoly ítéletet. Tehát nem csak a mai világban van celebritás, hanem már akkor is volt. Ez a Laodice egy rendkívül gazdag város volt, és 3 olyan különleges dologgal rendelkeztek, a pénz, ugye, mert a valamikori selyemútnak a közepén volt a város, és olyan különleges gyapjút termeltek, ezt a fekete gyapjút, amit csak ők, náluk volt kapható, ebből a fekete gyapjúból készítették a nagy köntösöket, a különféle ruhákat. Ahol pedig tudjuk, pénz van, ott bankra is szükség van. Tehát az ókori világ, az akkori mediterrán világ bankhálózata náluk volt. Fantasztikus bankjai voltak. Azon kívül pedig ragyogó iskoláik, orvosi és gyógyszerészeti iskoláik, és egy olyan különleges szemgyógyszert találtak ki, egy ilyen szemírt, ami egyedül náluk volt kapható. Cicero is említi őket többször is, a bankhálózatukat, hogy ott Laodicében érdemes mindig pénzt váltani. Tehát a kis-ázsiai textilipar központja volt, orvosilag is nagyon jó iskoláik voltak, és rendelkeztek ezzel a különös szerrel, tehát Laodice egy jómódú, a polgárai is rendkívül jómódú emberek voltak, és egy nagyon jómódú város volt. És ennek a gyülekezetnek írt szól ez a levél. Az Úr önmagát ámennek, hű és igaz tanúnak nevezi. És ahogy már mondtam is, hiába a nagy jólét, a jó élet, a gazdagság, érezhető, hogy az Úrnak ez semmit nem jelent, semmit nem mond, hanem ellenkezőleg inti és megfedi őket, hogy már neki sincs náluk helye. Ő kint áll valahol a szélén, már nincs rá szükség, nem ő fontos a gyülekezetben. A legnagyobb bűn, hogy az Úr iránti közönyösség volt rájuk jellemző. Természetes, hiszen mindenük megvolt, és azt gondolták, hát nincs nekünk már szükségünk az Úrra. és az egész vele való kapcsolatuk olyan langyossá vált. És az Úrnak ez fájt a legjobban, ez a langyos. Ez, azt a szót használta rá, langymeleg, langyos. Sem hideg, sem meleg. Lennétek hidegek, vagy lennétek forrók, de semmi. Tudjuk jól, ha fázunk, nagyon jól esik egy forró tea, vagy egy kávé. Ha melegünk van, akkor hideg vízre vágyunk, hogy oltsa a szomjunkat. Uram, bocsá, van, aki hideg sörre. Milyen kellemetlen meglepetés ér mindannyiunkat, ha letesznek elénk egy húslevest, és az langyos. A langyos az nem jó, az semmire sem jó. Sosem szerettem, és mindig is haragudtam erre a jó kívánságra, amikor azt mondták, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk. Tudjuk, hogy ez a szocializmus szüleménye volt, de a karácsony ne legyen kellemes. A karácsony magasztos. A karácsony legyen boldog, és mindenképpen legyen áldott. Istentől áldott, hiszen valóban az, mert a mennyei atya az ő egyszülött fiát küldte el értünk. És mi hogy várjuk őt? Talán hasonlóan, mint az ókori laodiceai emberek, az akkori celebek. Mert megvan minden. Megvan a gazdagság, a jólét, minden eladó, minden megvehető, mindenki van világítva, falu, város, azon versenyeznek, hogy kinek hány méteres ledes függői vannak a házukon, az ablakukon, a függönyökön. Október elejétől december végéig hallgatjuk az áruházakban, akár merre megyünk, a Merry Christmas-t és a Jingle Bell-t, mintha nekünk nem lennének sokkal szebb magyar karácsonyi dalaink, és már úgy december elejére azt mondjuk, hogy elég ebből a cirkuszból, belefáradunk. Hol van a mi életünkben Jézus? Hol van a mi karácsonyvárásunkban Jézus? Ebben a felszínes karácsonyvárásban. Jézus azt mondta a Máté evangéliumában, ti vagytok a földnek sója. Mondja az Úr, mivel sóznak, ha megízetlenül a só? Nem jó már semmire, hanem csak arra, hogy kivessék és megtapossák. Az ige figyelmeztet minket, vigyázzunk, hogy ne váljék ízetlenül a só. Ne váljunk ízetlen sóvá, hogy az Úrtól nyelt mennyei erővel, amit kaptunk, őrizzük ezt a romlandó világot. Hűen képviseljük mi az Urat ezen a földön. Jézus azért hozta létre az egyházat, hogy az övéit egybegyűjtse. Nem azért lett a kereszténység a leggyengébb láncszem, mert a só megízetlenül kezd ízetlenné válni, kezd langyossá válni. Tudjuk jól, a gyümölcstelen fát kivágják. Kivágják a kertből, mert minek foglalja a helyet a másik, gyümölcsözőbb fa vagy növény elől. Jézus mégsem ezt tette a celeb Laodiceával. Ő az a vincellér, aki a terméketlen fügefáért könyörgött az atyához. Amikor Isten így szólt, íme, három esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok rajta egyet sem. Vágd ki azt! Ő pedig azt válaszolta, Uram, hagy békét neki még ez esztendőben, majd körös körül megkapálom és megtrágyázom. Ha azután sem terem gyümölcsöt, akkor vágd ki azt. Csodálatos és érthetetlen Jézusnak az irántunk való türelme és szeretete. Az elvilágiasodott, hitében megízetlenült választottait védi, és harcol értünk. A laodiceai gyülekezet az elkényelmesedett, elvilágiasodott életével Krisztus iránt lassan teljesen közönössé vált. És szerintem ugyanez zajlik most a szemünk előtt. Ez zajlik a kereszténységben, a keresztény egyházban, hogy kezdünk teljesen langyos keresztények lenni. Keveredik a világosság a sötétséggel, az igazság a hazugsággal, a gyülekezet élete és a világi elvárások is keverednek. És ez a keveredés jellemzi a hitétől elszakadó kereszténységet. Igaz, hogy olyan híradat zúdul ránk nap mint nap, amit nem is lehet feldolgozni. Azt gondolom, és úgy érzem, hogy elbillent a mérleg a külsőségek felé. Hogy is mondja az írás? Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Mondja Laodicea. Készüléseinkben sajnos nagyon látszik, hogy hiányzik a lelki felhangolódás, a lelki ráhangolódás az ünnepre. Évek óta megbeszéltük, hogy speciális ajándékokkal lepjük meg egymást, akkor legalább jobban odafigyelünk egymásra, mert akkor figyelni kell, és készülni, és saját magunknak elkészíteni. De ha kérdezem a gyerekektől, az unokáimtól, hogy mire lenne szükségük, mit szeretnének, a válasz mindig az, hogy semmi. Mindenünk megvan, köszönjük szépen. De nem csak ők mondják, hanem ez olyan állandós. Semmire nincs szükség, mert mindenkinek megvan mindene. Ez első gondolatra olyan irigylésre méltó. Milyen jó állapot, irigylésre méltó állapot. De ha mélyebbre nézünk, akkor szomorú, mert nem a hála, hanem a büszkeség van a középpontjában. Az én. Az én áll a középpontban. Én megszereztem, én megcsináltam, én elértem. Hát kire lenne szükségem? Hát szükségünk van még ezek után Jézusra. Jézus is erről beszél. Ez fáj neki. Megdöbbenően hasonlít a mai társadalmunkra, a mai kereszténységre, a laodiceai celebek élete. Jézus kint áll, bebocsátásra vár. Mi pedig éljük az életünket. Nem kötelezzük el magunkat. Nem kötnek a fiatalok házasságot, mert nem vállalnak egymásért felelősséget. A szabadság a legfontosabb mindenkinek. És ez a nincs szükségem semmire, mert mindenem megvan, meggazdagodtam érzés, ettől minden egyre langyosabbá válik. Hát miért lehet lelkesedni, ha mindig minden megvan? És így egyre közönösebbé válunk, egymás iránt is, és Isten iránt is. Egyre kevesebb dolog lelkesít. A langyos élet elviselhetetlen. Testvérek, őszintén, milyen a langyos szerelem? Magában hordja, hogy nagyon gyorsan vége lesz, mert annak nincs semmi értéke. És aztán jönnek az extrém sportok, az extrém nyaralások, és az extrém életformák, az öltözködésről már ne is beszéljünk. Ez a jóléti lelkület lett úrrá laodiceai gyülekezeten, közönössé váltak a hitükkel és Jézussal szemben. És ahogy olvastam ezt a levelet, többször is átolvastam, rájöttem arra, mire már nagyon sokszor, hogy a Biblia, a Szentírás mennyire hiteles. Mennyire hiteles a mai életünkre, mennyire időszerű a mostani életünkre. Időszerű, mert Isten és ember kapcsolatáról szól, ami ma ugyanúgy érvényes a 2000 évvel ezelőttire. Szavakkal tiszteljük az Urat, eljövünk az Isten tiszteletre, de kihagyjuk az életünkből, mert nem mondunk le a saját döntéseinkről, a saját elképzelésünkről. Nincs rá szükség. Nem hiányzik semmi. Érthető tehát a megvetése, ahogy megveti ezt a gyülekezetet. Megvet az övéit és a választottait langyosnak érzi. Ez nagyon fájó. Jézus azért jött, hogy velünk, az övéivel építse a mennyei királyságot. A mennyei országát, és üdvösségre vezessen minket. Ezért feddi őket, nyomorult, vak és szegény vagy. Ha csak a földi világot látjuk, akkor valóban azok vagyunk. És ez nagyon lesújtó ítélet. A 46. Zsoltárban ezt olvassuk. Nemzetek zajonganak, országok mozognak. Az egész Szentírás a Teremtő Úr, és az ellenő lázadó ember története. A régiek is, a maiak is, és sajnos mi is. Engedetlenkedünk, lázadunk az Urral szemben, de sajnos ez az engedetlenség mindig az ember bukásával végződik. Mert egyedül az ő kegyelme és a szeretete menthet meg minket. Meggazdagodtam, nincs már szükségem Istenre, mindenem megvan, gondolták a Laodiceában. De egy földrengés elpusztított őket. Igaz, hogy olyan gazdag volt a város, hogy nagyon gyorsan újjáépítették. Nem fogadták el még Néró császár újjáépítési segítségét sem. Kaptak figyelmeztetést, de mi is kaphatunk, testvérek. Bármelyik pillanatban olyan lelki földrengést, ami teljesen megváltoztatja az életünket, és szétzúzza az addigi terveinket. Hány advent volt már az életünkben? Vártuk az Urat, de beengedtük az életünkbe? Hogy vártuk őt? Marasztaltuk? Őszintén vártuk? János evangéliumában ez így hangzik. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt. Kik az övéi? A tanítványai, az akkori, mindenkori és mai tanítványai, tehát mi vagyunk, akik évről évre várjuk, de elengedjük, nem marasztaljuk, nem fogadjuk be igazán, függetlenek akarunk maradni tőle. De ő mást akar, mást szeretne, még mindig ragaszkodik hozzánk, mert életközösséget szeretne velünk. Az ajtó előtt áll és zörget. Most is. Zörget és vár. Újra zörget és újra vár. Bebocsátásra. De a döntést ránk bízza. Döntsük el mi, hogy akarjuk-e igazán a vele való közösséget. A döntést átadja nekünk. Felajánlja magát, de a döntés a miénk lehet. Hogy valóban vágyakozunk-e a vele való közösségre. Kedves testvérek, már csak 2 napunk van, a legszebb, legmeghittebb ünnepünkig. Megvannak a hagyományaink, a szokásaink, amelyek emelik az ünnep hangulatát, varázsát és fényét. Most is emlékszem, és érzem a gyermekkori karácsonyok illatát és az izgalmát. Ismerjük a történetet, amikor Jézus elment, és meglátogatta a betániai testvéreket, Máriát, Mártát és Lázárt. Márta, mint aféle háziasszony, sürgött, forgott és tette a háziasszonyi teendőit. Mária pedig leült mellé és őt hallgatta, csak ráfigyelt. Márta egy kicsit sértődötten meg is kérte Jézust, hogy szóljon Mártának, Máriának, hogy segítsen neki. Jézus válasza az első hallásra meglepő volt, mert azt mondta, egy a szükséges dolog, és Mária a jobbik részt választotta, amely el nem vétetik tőle. Jézust várjuk mi is, de vendégként várjuk. Ő nem így jön. Az ajtó előtt áll, az ajtó pedig zárva van. Ő kint áll, a másik oldalon belül pedig a mi életünk, a mi emberi életünk, a titkos zónáink, kudarcaink, fájdalmaink, sérüléseink és sebeink, amit soha senkinek el nem árulnánk, el nem mondanánk. Hiszem, hogy, és tudom is, hogy mindannyian hordozunk olyan fájdalmakat, sebeket, amit rejtegetünk a világ elől, sokszor még magunk elől is. De mégis van valaki, aki tud róla, és aki szeretné meggyógyítani, szeretné begyógyítani a mi sebeinket. Nem csak akarja, nem csak igyekszik, hanem ő tudja is. Egyedül ő tudja. És nem idegen áll az ajtó előtt, hanem az, aki a legjobban ismer minket. Sokkal jobban ismer minket magunknál. Ismeri a szorongásainkat, a félelmeinket, de az örömeinket is. Tudom, hogy az ajtót megnyitni nehéz, mert akkor fel kell adni magunkból is valamit. Elsősorban az egónkat. Átadni mindent. De ő ezért jön. Ha valaki megnyitja az ajtót, mondja Jézus, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. A keleti ember számára a vacsora nem csak főétkezés volt, hanem ennél sokkal mélyebb kapcsolat, személyes együttlét, ahogy ez nálunk is így van. Beszélgetés, és megnyílik az egyik ember a másik előtt. A mi hagyományunkban is így működik. A vacsorai meghívás sokkal több, mint egyéb más étkezések. Bizalmasabb, bensőségesebb. Az úrvacsorai közösségben is a vele való találkozás lelki ereje a legmélyebb. És azért akar együtt vacsorázni velünk, mert ő hozza a gyógyítást, a receptet, a csodálatos gyógyszert a mi problémáinkra. Aki felismeri a maga vakságát, szegénységét, és kinyitja élete ajtaját, és Jézussal közösségbe kerül, már nem langyos érzésekkel telítődik, mert a vele való közösségben lendületet és energiát kapunk, és azonnal megérezzük a cselekvő szeretet örömét. Laodiceában, az akkori celeb városban elfelejtették a láthatatlan és örökkévaló világra való gondolkodást. Csak a mindennapi örömök, a jóléti társadalom felszínes örömeivel foglalkoztak. És a legszomorúbb az egészben az, hogy ezt a gyülekezet nem is tudta magáról, hogy milyen szánalmasak. Nem is értették a feddő szavakat. Jézus az orvosságot is adta, a gyógyulás lehetőséget, amikor azt mondta, ahogy mindenkinek adta kérés nélkül, akkor is és ma is, mindenkor. Mert így szólt hozzájuk, tűzben megtisztított aranyat. Mi is lehet ez? Hát a hit ereje. Fehér ruhákat, ami Krisztus igazságát szimbolizálja, az általa megigazított tiszta életet. Szemvízről is szó van, szemvízet. Ez valószínűleg utalhat az általuk gyártott csodálatos szemírre is, de igazán Isten igéjének megvilágosító erejét jelenti. Ez a három csodálatos orvosság. Hit, megigazulás, megvilágosodás. Azt gondolom, erre mindannyiunknak szükségünk van. És ezek minden földi értéknél sokkal többet érnek. Tehát nincs lazsálás, nincs langyoskodás, testvérek, mert nekünk dolgunk van. Azért vagyunk választottak, hogy Jézus ügyére figyeljünk ebben a világban. Világítsunk, mint az ő visszavert fényei. Ő nem fordul el tőlünk, ahogy nem fordult el akkor sem, hanem most is újra zörget, mert bebocsátásra vár. Hogy elfogadja tőlünk azt a kis semmit, amink van, és amit tudunk adni neki, és átadja nekünk azt a mérhetetlen gazdagságot, amivel elindulhatunk az üdvösség felé. Azt mondja az írás, a győzővel megosztja az uralmat. Elégedett, langymeleg életünkből és készülődésünkből serkenjünk fel. Ő nem lett hűtlen hozzánk, hanem mindig mi hűtlenkedünk. Ő zörget újra, és bebocsátásra vár. A kulcs a mi kezünkben van. Közösséget szeretne velünk. Őszinte, önmagunkat teljesen átadó közösséget. Kedves, szeretett csillaghegyi gyülekezet, és mindannyian, akik az igén keresztül magunkra ismerünk, akik felismertük a langymeleg kapcsolatunkat Jézussal, akik szavakban tiszteljük, de igazán nem adtuk át magunknak. Nyissuk ki azt az ajtót. Nyissuk ki a szívünk ajtaját, és hívjuk be azt, aki most még itt van, és zörget. Mert úgy is járhatunk, ahogy a Máté evangéliumában olvassuk, ahogy Jézus mondta, nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben űztük-e az ördögöket? És nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nekik. Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Az Úr az ajtó előtt áll, és zörget. Ne olyan vendégként várjuk, aki megérkezik és pár nap múlva elmegy, hanem fogadjuk be teljesen az életünkbe. Adjon nekünk világosságot, megigazulást és igaz, meleg tanítványi kapcsolatot. Ne felejtsük el, az ő kezében is van egy kulcs, a mennyország kulcsa, ahová csak rajta keresztül mehetünk, csak rajta keresztül juthatunk el, hogy vele lehessünk a mennyben, ahol majd új feladatokat kapunk, új feladatok várnak ránk, és ahol részesít mindannyiunkat az ő győzelmében. Amen. Válaszoljunk, kedves testvérek, Isten igéjére a 457. dicséret első verszakával. A 457. dicséret első verszaka így kezdődik, ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. Csendesedjünk el, és vigyük kéréseinket az Úr elé. Ámen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged. Légy áldott az igédért, amelyben intesz minket, mindannyiunkat, hogy lazul a veled való kapcsolatunk. Elvilágiasodott a hitbeli dolgaink. Elvilágiasodott életet élünk. Bocsáss meg nekünk a hűtlenségünket, és légy áldott, hogy ennek ellenére nem mondasz le rólunk. Gyújtsd meg szívünk érzéseit és a vágyakozást a veled való kapcsolatra. Olyan sokszor elfeledkezünk hálát adni neked. Büszkék vagyunk arra, amit elértünk. Azt hiszük, hogy minden a mi erőnkből történt, és kihagyunk téged. nem adunk hálát, kihagyunk az életünkből, pedig mindent, de mindent tőled kaptunk. A tehetségünket, az adottságainkat, a lehetőségeinket, az erőnket, az érzéseinket. Légy áldott, hogy még tart a kegyelmi idő, és erősítsd a hitünket. Adj nekünk világos látást és megigazulást. Vezess, formálj, hogy láthatóvá váljék, hogy hová hozzád tartozunk, hogy a tiéd vagyunk. Így kérünk emberi kapcsolatainkért. Felelősek vagyunk azokért, akiket ránk bíztál. Eléd hozzuk a betegeinket, akikre köszönjük, hogy erőt adtál. Hálás szívvel köszönjük, hogy akik nagyon nehéz helyzetben voltak, azoknak könyörültél, és enyhítetted a fájdalmát. Azokért is hozzád fordulunk, akik egyedül töltik a karácsonyt. Köszönjük neked azokat is, akik nem lehetnek közöttünk, és otthon vannak. Otthon vannak, és onnan követnek minket. Segíts minket, édesatyánk, emberi kapcsolataink felelősségében, megértésében, hogy megértsük, hogy hozzád tartozunk mindannyian. Könyörgünk hozzád a békéért. Annyi háborúság van ebben a háborgó világban körülöttünk, a szomszédban dúló háborúért, az ott szenvedőkért. Könyörülj rajtuk, hogy az ünnep idejében hallgassanak el a fegyverek. Áld meg, édesatyánk, ünnepi várakozásunkat, a készülődést. Adj bölcsességet azoknak, akiknek hatalmat adtál, és akik hatalmat kaptak tőled. Könyörgünk az egész beteg keresztény világért, és az egész beteg emberiségéért, a békéért, a reménységért. Adj nekünk, édesatyánk, világos látást, hogy csak rád figyeljünk, ne ízetlenül jön el a só, mert akkor nagyon nagy baj van, hanem a só ereje maradjon meg az emberi és a veled való kapcsolatainkban. A te erőd, a te tűzed és hűséged vezessen minket egész életünkben, nem csak az ünnepi felkészülésünkben. És ezt kérjük tőled, szeretteink és egész gyülekezetünk életére. És minden keresztény gyülekezeten kérünk, könyörülj rajtunk, édesatyánk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Elétek hozom az adakozást, tudva, hogy a jó szívű adakozót szereti és megáldja az Úr. Helyünkön maradva a befejező éneket énekeljük el, a 398. dicséret mind az 5 verszakát. Rövid verszakok. Úr lesz a Jézus mindenütt. 398.
Thank you.
Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő áldó tekintetét tireátok, és adjon nektek békességet. Ámen.